Tervezd magad újra podcastet hallgatod, arról, hogy hogyan tudod a mindennapjaidban hasznosítani a pszichológiát. Csekovszki Anna vagyok, pszichológus, és ebben a podcastben érdekességeket, kutatási eredményeket és olyan gyakorlatokat osztok meg, amelyek neked is segíthetnek, hogy kiegyensúlyozottabb és teljesebb életet élj. Még gyerekként csak-csak elhisszük a mesékben, hogy létezik olyan, hogy valaki megtalálja a boldogságot, aztán felnőttként persze rájövünk, hogy ez csak múló állapot lehet. Mégis azt keressük, hogy minél több legyen belőle az életünkben. Minden, ami körülvesz bennünket, a közösségi médiától kezdve, a divatlapokon át, a tévés, rádiós reklámokig, mindenre építenek, hogy recepteket mutatnak a boldogsághoz, hogyha megveszed ezt az autót, vagy azt az órát, vagy megajándékozod magadat egy parfümmel, vagy egy szép sminkkel, akkor majd megtalálod. Az angol szász nyelv területeken még egy külön kifejezést is bevezettek erre, ez a retail therapy, vagyis a vásárlásterápia, amivel instant megkaphatjuk a boldogságot. Ugyan azt is sokan tapasztaltuk már, hogy az a fajta öröm, amit pénzen és a tárgyak birtoklásával vásárolhatunk magunknak, csak átmeneti. Még ha valami nagyértékű dolgot is veszünk, például egy mobiltelefont, vagy akár tényleg egy autót, az öröm csak néhány napig tart. Sőt, a vásárlásból akár függőség is lehet, ami akkor okoz gondot, hogyha bevett szokásunká válik, hogy így vidítsuk fel magunkat. Minden esetre tovább keressük a boldogságot, és sokszor azt gondoljuk, hogy talán egy új kapcsolat, egy jobb állás, vagy egy új lakás majd közelebb visz minket hozzá. De mi is a boldogság valójában? Déli bábot kergetünk, vagy valahogy megteremthető? És ha igen, hogyan érhetjük el? Ez valami olyasmi, ami csak úgy megtörténik velünk, életünk különösen boldog pillanataiban, vagy lehet ez egy tartós állapot? Hogyan mérjük egyáltalán a boldogságot? Mi áll emögött a homályos fogalom mögött, amire természetesen mindannyian törekszünk, akár beszélünk róla, akár nem? Van-e tudatos módja annak, hogy növeljük a boldogság szintünket? Ezeket a kérdéseket fogjuk ma megvizsgálni, és a mai adásba hoztam néhány kutatási eredményt a témába, valamint egy pár olyan kipróbált és bevált gyakorlatot és módszert, amivel több örömöt élhetsz meg te is a mindennapjaidban. Szerintem mindannyian ismerünk néhány olyan embert, akik szinte a boldogság megtestesítői. Nagyon szerencsésnek tűnnek, és szinte árad belőlük ez a derű, optimizmus, és ritkán látjuk őket levertnek. Nekem például volt egy ilyen rokonom, emlékszem, ő most már sajnos nincs közöttünk, de átélte a második világháborút, aztán egész életében rengeteg olyan esemény történt, amit tényleg csapásnak lehet nevezni. Még 20 éves sem volt, amikor elvesztette a férjét a fronton, egyedül maradt egy kislánnyal, szóval nem volt könnyű élete, de rengeteget tudott viccelni, nevetni, és mindig csodáltam, hogy micsoda jó kedvet tudott maga köré varázsolni. Úgy tűnik, hogy az örömre való képesség nem feltétlenül az életkörülményeinktől vagy a vagyonunktól függ. Vannak országok, nem is feltétlenül a leggazdagabbak, ahol mintha ez a lelkiállapot, az öröm, a boldogság sokkal inkább jellemző lenne, mint a mi úgynevezett fejlett világunkban. Gyakran olyan helyek ezek, ahol a családi kötelékek még mindig nagyon fontosak, és a társadalmi szolidaritás és a tolerancia sokkal inkább jelen van, és az emberek valahogy megértőbbek és önzetlenebbek egymással. A buddhizmus, ami szerintem inkább filozófia, mint vallás, egy olyan irányzat, ami sokat foglalkozik azzal, hogy hogyan lehet kiegyensúlyozottan élni. A buddhisták szerint minden élőlény két dologra törekszik, hogy boldog legyen, és hogy elkerülje a szenvedést. Buddhista szerzetesek a lehető legegyszerűbb körülmények között élnek, nagyon kevés dolgot birtokolnak, van, akik naponta csak egyszer étkeznek, olyan ételeket, amit a helyi közösségtől koldulnak össze, mégis, ha megnézzünk egy idősebb szerzetest, általában belső békét és nyugalmat sugároznak, és még a feladataikat, a munkájukat is gyakran mosolyogva végzik. Ebből is sejthető, hogy ettől az irányzattól tanulhatunk valamit a boldogságról. De nézzük, hogy a nyugati társadalmakban hogyan próbálták mérhetővé tenni ezt a fogalmat. A boldogságot sokféleképpen meg lehet határozni, és az egyik legismertebb mérési módszer az ENSZ által évente közzétett World Happiness Report. Ebben olyan tényezőket mérnek, amelyek elméletileg kihatnak az ember boldogságérzetére, mint például a jövedelem, a várható élettartam, a társadalmi rendszer, a szabadság, az államba és az intézményekbe vetett bizalom, és más társadalmi és gazdasági változók. Engem azonban jobban érdekelt a szubjektív jólét fogalma, vagyis az, hogy mennyire vagyunk elégedettek az életünkkel, mennyire tudunk örülni és megelégedni azzal, amink van. És hogyha behozzuk ezt a szubjektív jólét fogalmat, ez jelentősen árnyalja a képet. Például érdekes tény, hogy az előbbi, tehát a boldogságot a gazdasági jóléttel azonosító World Happiness Report lista élén számos olyan ország áll, ahol egyúttal az átlagosnál jóval magasabb az öngyilkossági ráta is. Például ilyenek Belgium, Finnország és Svédország is. Akkor hát mi is a helyzet az egyén szubjektív boldogságérzetével ezekben a fejlett országokban? Természetesen a statisztikákból most sem lehet általánosítani, de azért mégis az a gyanúm, hogy van itt egy kis ellentmondás. Nem könnyű hivatalosan definiálni ezt a szubjektív boldogságot, de ahhoz, hogy vizsgálni lehessen, a kutatóknak először meg kellett határozniuk, hogy egyáltalán mi az. A legtöbb pszichológiai kutatásban a boldogság kifejezés tehát egyet jelent ezzel a szubjektív jóléttel. Ezt úgy mérik, hogy az embereket három dologról kérdezik meg, hogy mennyire elégedettek az életükkel, hogy mennyi a pozitív és a negatív érzelmek aránya az életükben, valamint, hogy mennyire érzik úgy, hogy hasznos és értelmes életet élnek. Ez szerint tehát úgy írhatnánk le a boldogságot, mint egy olyan élményt, amiben egyszerre jelen van az öröm, az elégedettség és az az érzés, hogy az életnek van értelme és érdemes élni. A definíció szerint tehát a boldogság teljesen szubjektív, ami azt is jelenti, hogy nem feltétlenül az életkörülményeinktől vagy a környezetünktől függ, hanem inkább javarészt arról, hogy mit hiszünk ezekről, hogy hogyan gondolkodunk róluk. Lehetsz a világ leggazdagabb embere, élhetsz nagy jólétben és kényelemben, lehet családod, mindened, amiről csak álmodhatsz, és mégis érezheted boldogtalannak magad. Vagy ellenkezőleg, akkor is lehetsz boldog, hogyha jóformán semmit nincs ezek közül. Tehát itt is van az első jó hír mára, hiszen ha a boldogság szubjektív és attól függ, hogy hogyan gondolkodunk, akkor erre befolyással tudunk lenni. Sőt, tulajdonképpen a saját gondolatainkon kívül a világon nincs semmi más, amire teljesen befolyással tudnánk lenni, ami teljesen a saját irányításunk, kontrollunk alatt áll. Elsőre ez így lehet, hogy nem tűnik könnyűnek, de végső soron minden pszichoterápia középpontjában is ez áll, hogy megpróbáljuk megfejteni és megérteni a gondolatainkat, hogy hogyan hatnak ránk, és átalakítani a gondolkodásmódunkat és azokat a történeteket, amiket magunknak mesélünk. Így tudunk jobban lenni. Ha katasztrofizálok, ha folyton azt mondogatom magamnak, hogy milyen rosszul mennek a dolgok, hogy nem vagyok alkalmas erre vagy arra, vagy hogy a körülöttem lévő emberek rossz indulatúak vagy rossz szándékúak, attól csak rosszabbul leszek. Másrésztről mindig megvan a lehetőségem, hogy pozitív és optimista hozzáállást válasszak. Ez nem azt jelenti, hogy nem veszünk tudomást a problémákról, de ha a poharat inkább félig telinek látjuk, mint félig üresnek, az sokat segít, amikor nehézségeken megyünk keresztül. Korábban említettem néhány tényezőt, amelyekről úgy hiszük, hogy valahogy ezekben van a Szent Grál, hogy több örömet tudnak hozni az életünkbe, mint például egy jó munka, vagy a jó párkapcsolat. Nézzük, mi is a helyzet ezekkel. Boldogsággal kapcsolatos kutatások valóban megerősítik, hogy ha izgalmas és érdekes dolgokkal foglalkozunk, vagy hogyha kitűzünk és elérünk célokat, az hozzájárul a szubjektív boldogságérzetünkhöz. Ha tehát mélységesen elégedetlen vagy a munkáddal, ha a legtöbb munkahelyi feladatban nem találsz örömöt vagy kihívást, akkor lehet, hogy tényleg itt az ideje, hogy átgondold, hogy milyen irányba szeretnéd folytatni a karrieredet. Persze nem könnyű hirtelen munkahelyet váltani, de például elkezdhetsz gondolkodni azon, hogy miből szeretnél többet, és miből kevesebbet csinálni. Hogy egy személyes példát mondjak, ez a podcast is tulajdonképpen így indult. Egy olyan felismerésből, hogy imádok a szakmámról olvasni és tanulni, és hogy soha nem tudom megunni, hogy terápiás módszerekről és pszichológiai témájú olvasmányokról és kutatásokról beszéljek. És hogy egyébként ez olyan téma, amiből sok ember meríthet, és hogy szeretném ezeket az ötleteket szélesebb közönségnek is átadni, nem csak azoknak az ügyfeleknek, akikkel a konzultációkon találkozom. Végül is erről szól ez a podcast, hogy Megosztom a pszichológia iránti szenvedélyemet egy szélesebb közönséggel. De visszatérve a második gyakorlati tanácsra, hogy mit tehetsz, hogy elégedettebb legyél a munkáddal. Vedd számba a napi feladataidat, és gondold át, hogy mi okoz örömet ezek közül. Aztán azon érdemes gondolkodni, hogy hogyan tudnál ebből többet csinálni. Hogy elégedettebb legyél a mindennapjaidban. Ha a saját főnököd vagy, akkor ez valamivel egyszerűbb, de még ha alkalmazott vagy, akkor is megtalálhatod a módját, hogy beszélj a főnököddel arról, hogy miből szeretnél többet csinálni. Lehet, hogy mondjuk a cég weblapján szeretnél valami kreatív feladatot, mondjuk cikkeket írni, vagy szeretnél többet kapcsolatban lenni az ügyfelekkel. Mindig van valamekkora mozgástér, ami nem feltétlenül fog kiderülni, hogyha nem kezdeményezel. Visszatérve a kutatási eredményekre, egy másik következtetés, ami ezekből kiderült, hogy a mély és szoros kapcsolatok szintén növelik az élettel való elégedettségünket. Ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül a kapcsolatok száma, hanem a kapcsolatok mélysége az, ami igazán számít. Az is érdekes, hogy a boldogsággal való viszonyunkra hatással van a társadalom, amelyben élünk. A kollektivistább társadalmakban, mint amilyen a japán vagy az indiai kultúra, a boldogságot inkább a harmónia és az elégedettség jelenti. Míg az individualistább társadalmakban a bőség és az örömérzéséhez társítják. A nyugati társadalmi berendezkedés persze túlnyomó részt individualista, vagyis nagy hangsúlyt teszünk az egyéni sikereinkre és a különbözőségre. Bár az emberek a világ különböző részein másként értelmezik a boldogságot, vannak olyan módszerek, amelyekkel bizonyítottan bármelyikünk növelheti az elégedettségét és ezt a bizonyos szubjektív boldogságérzetét. Ez az a fajta bölcsesség, amivel a nénikém rendelkezett, akiről meséltem. De ugyanez a bölcsesség adja az alapját a buddhista filozófiának is, ami egyébként szerintem nagyon közel áll a pszichológiához. Az egyik módja annak, hogy napi szinten megéljük az elégedettséget, egyszerűen az, hogy a jelen pillanatban élünk. A pszichológiában ezt tudatos jelenlétnek vagy mindfulnessnek nevezik. De mi ez, és hogyan működik? Talán onnan a legegyszerűbb megközelíteni, hogyha azzal kezdem, hogy mi nem tudatos jelenlét. Gyakorlatilag elég arra gondolni, hogy hogyan él a legtöbb ember a nyugati társadalmakban. Egyszerre csinálunk mindent. Állandó információs zajban és multitaskingban élünk. Munka közben, ahogy befutnak, olvassuk is az e-mailjeinket, közben száz ablak nyitva van a böngészőkben, lehet, hogy a háttérben megy valami zene, vagy éppen a tévé, Facebookot vagy Instagramot görgetünk, hogy egy kis szünetet tartsunk, magyarán egyik tevékenységről a másikra ugrunk, és folyamatosan versenyt futunk az idővel. A tudatos jelenlét ennek éppen az ellenkezője. Egyszerűen fogalmazva arról szól, hogy a figyelmünket az itt és mostra összpontosítjuk. Miközben ítélkezés nélkül megfigyeljük és tudatosítjuk, amit látunk, hallunk és érzünk. Ez nagyon fontos, hogy nem arról van szó, hogy kifejezetten keressük a pozitív érzéseket, vagy hogy próbálunk mondjuk ellazulni, hanem arról, hogy tudatában vagyunk annak, ami bennünk és körülöttünk van, anélkül, hogy értékelnénk vagy ítélkeznénk. Mondjuk példaként tegyük föl, hogy egy ismerős úton autózol. Ha gyakorolni akarod a mindfulness-t, akkor egyszerűen kapcsold ki a rádiót, és kezdj el figyelni arra, hogy mit látsz magad körül, milyen hangokat hallasz, és milyen érzéseid vannak a testedben. Lehet, hogy észreveszed, hogy milyen érzés fogni a kormányt, milyen kék az ég, és milyenek a fák az út mentén, vagy hogy milyen szagokat érzel a kocsitban. Egy ilyen gyakorlat segít kapcsolódni a jelen pillanathoz, és egy kicsit ahhoz hasonlít, mintha ledobnánk a horgonyt, vagy földelnénk magunkat. Kapcsolatba kerülünk a valósággal. Ha rendszeresen gyakorlod, akkor sokkal teljesebb módon fogod tudni megélni az élményeidet. Mondok még néhány ötletet, hogy hogyan lehet a mindfulness-t beépíteni a mindennapjaidba. Például, ahogy kezded a napot reggel, a fürdőszobában tudatosíthatod magadban a víz érintését az arcodon, a fogkrémízét, vagy éppen a hajkefe nyelének a tapintását. De tényleg nem kell nagy dolgokra gondolni, csak arról van szó, hogy a figyelmedet az itt és mostba hozod, ahelyett, hogy mindenfelé kalandoznának a gondolataid. Miközben házi munkát végzel, mondjuk vasalsz vagy mosogatsz, akkor is kipróbálhatod, hogy tudatosítod magadban, hogy milyen érzések vannak a testedben, hogy mi zajlik a fejedben, vagy akár egyszerűen odafigyelhetsz a mozdulataidra. Az egyik olyan mindfulness gyakorlat, amit könnyű és egyszerű kipróbálni, a légzésre való fókuszálás. Ez egy olyan gyorsan bevethető módszer, amivel csökkentheted a szorongásodat. Újra elmondom, hogy ilyenkor nem kell megpróbálni irányítani vagy megváltoztatni a légzésedet, hanem egyszerűen arra figyelsz, hogy mi történik a testedben. Ahogy a hűvös levegő beáramlik, hogyan halad át az orrodon, milyen érzés, mennyivel melegebb, amikor kifelé fújod, és így tovább. De mondjuk olyankor is gyakorolhatod a tudatos jelenlétet, amikor mondjuk eszel. Lehet, hogy te is csak éppen úgy beszoktad kapni az ebédet, hogy közben híreket olvasol, vagy valamit hallgatsz, és jóformán észre sem veszed, hogy mit eszel. De ha megpróbálsz tudatosan jelen lenni, akkor lelassítasz, megnézed a falatot, mielőtt a szádba vennéd, észreveheted a színeket, az étel hőmérsékletét, az illatokat, az ízeket a szádban, így sokkal inkább ki fogod tudni élvezni ezt az élményt, mint hogyha közben minden másra figyelnél. Megint csak a buddhisták szerint a szenvedés egyik fő kiváltó oka, hogy olyan dolgokhoz ragaszkodunk, amelyek nincsenek mindig velünk. Gondolatok például arra, hogy mennyire szeretnék egy csokifagyit, vagy egy másik példával élve, szeretném, ha szép lenne az idő, miközben esik az eső. Tehát a szenvedés a vágyainkban gyökeredzik. Így az egyik módja annak, hogy csökkentsük a szenvedést, hogy kapcsolatba kerülünk a valósággal, ami a jelen pillanatban körülvesz. A tudatos jelenlét elsajátítása egy folyamat. Ez teljesen normális, hogy amikor először próbálok meg odafigyelni a légzésemre, akkor elkalandozik a figyelmem, és azon kezdek el gondolkodni, hogy mi történt velem aznap, vagy éppen a mosogatógépen jár az eszem, amiből még ki kell pakolni. De ha minden nap beiktatunk egy kis gyakorlást, akkor hamarosan észrevesszük a különbséget. Ahogy mondtam, nem a tudatos ellazulás a cél. Amikor tudatosítjuk, hogy a gondolataink például elkalandoztak, vagy hogy feszültség van valahol a testünkben, akkor ezt egyszerűen csak konstatálhatjuk anélkül, hogy feltétlenül változtatni akarnánk rajta. Ez az, amit úgy hívunk, hogy ítélkezés nélkül jelen lenni. Semmi sem jó vagy rossz, csak van. Ez egy olyan módszer, ami bizonyítottan hatásos a szorongásos zavarok, a stressz, a hiperaktivitás és még a kiégés kezelésében is. Arra vonatkozóan is léteznek kutatási eredmények, hogy mennyire hatékony a depresszió kezelésében és a visszaesés megelőzésében. Például azok, akik csak gyógyszeres kezelést kaptak a depresszióra, nagyobb valószínűséggel élnek át újabb depressziós epizódot a kezelés után, mint azok, akik a gyógyszeres kezelés mellett ilyen mindfulness alapú terápiában is részesültek. Arra is van bizonyíték, hogy a meditáció gyakorlása által, ami tulajdonképpen olyan, mint a tudatos jelenlét egy kissé fejlettebb formája, növekednek a pozitív érzelmeink, és ezáltal javul az általános boldogságérzetünk is. Szeretnék beszélni még egy olyan dologról, ami sok problémának, frusztrációnak és szorongásnak az alapja az életünkben, ez pedig a változás iránti vágyunk. Ami egyrésztről nyilván nagyon hasznos dolog, hiszen ha nem akarnánk változtatni, akkor csak passzívan élnénk az életünket, tehát ez a vágy segít, hogy fejlődjünk és javítsunk a dolgokon. Szóval én abszolút 100%-ig úgy gondolom, hogy a változásra való vágyunk jó dolog, csak azt kell jól megválasztani, hogy milyen küzdelembe állunk bele, és mi az, amit elengedünk. Vagyis, hogy mi az, amin tudunk változtatni, és ne akarjunk olyasmit megváltoztatni, amire nincs ráhatásunk, mert ez csak megmérgezi az életünket. És itt leginkább arra gondolok, hogy mik azok a dolgok, amik kívül állnak a hatáskörömön. Én például elég sok olyan emberrel találkozom, akik valaki mással elégedetlenek, mondjuk a párjukkal vagy a gyerekükkel. Tegyük fel, hogy én koránkelő vagyok, de a párom szeret reggel sokáig aludni. Akkor aztán morgolódhatok magamban, hogy micsoda lusta alak, vagy ami még rosszabb, mondjuk tehetek megjegyzéseket rá, hogy többet is kihozhatna a napjából, ha reggel felkelne és mondjuk elintézne ezt azt, vagy mondjuk sportolni menne, hogy jobban nézzen ki, még az is lehet, hogy megpróbálok bűntudatot kelteni benne, csipkelődő megjegyzésekkel, mialatt meg magamban elégedetlenkedek minden reggel, hogy látom, hogy tovább alszik, mint én. Vagy visszatérve a gyerekekhez, én mondjuk egy tinédzsert nevelek, A rendrakás enyhén szólva sem tartozik a prioritásai közé. Akármennyi időt is tölthetek azzal, hogy megpróbálom meggyőzni, hogy milyen jó egy rendezett otthonban élni, vagy hogy nekem ez mennyire fontos, akkor sem fog megváltozni. Persze ennek ellenére azért mindig megpróbálkozom vele, de egyúttal van itt egy választási lehetőségem. Hogy vagy állandóan azon bosszankodom, hogy miért nem tud egy kicsit rendet tartani, vagy elfogadom, hogy ez együtt jár a kamaszkorral, és kívül esik a hatáskörömön. Ahogy a párom esetében is egyszerűen elfogadhatom, hogy nem vagyunk egyformák, és ő inkább egy esti bagoly típus, én pedig pacsirta vagyok. Amit leginkább szeretnék itt kihangsúlyozni, az az elfogadás. Az első fontos lépés a boldogabb élet felé tehát az, hogy észreveszem, hogy mi az, amit kontrollálni tudok, és mi az, amit nem. A második pedig annak elfogadása, amit nem tudok változtatni. Például ilyen egy másik ember viselkedése vagy a tulajdonságai. Aki ezt megtanulja, az rengeteg frusztrációtól tudja magát megkímélni. Kutatásokból az is kiderült, hogy azok a párok, akik elfogadják a másikat olyannak, amilyen a jó tulajdonságaival és a gyengeivel együtt, hosszú távon boldogabbak, mint azok, akik szeretnék egymást megváltoztatni. Részemről életem egyik legnagyobb leckéje volt azt megtanulni, hogy senki más nem tudsz megváltoztatni, legyen szó a barátodról, a párodról, a szüleidről, vagy akár a gyerekedről. Nyilván a gyerekek esetében szülői feladatunk és kötelességünk is nevelni őket, de egy bizonyos kor után kénytelenek vagyunk elfogadni, hogy vannak dolgok, amiken nem tudunk változtatni. Így az elfogadás kapcsán jöjjön egy másik fontos téma, ami szintén hozzájárul a boldogságérzetünkhöz. Megint egyfajta elfogadásról lesz szó, de ezúttal egy kicsit hátrébb lépünk, és a saját halandó mi voltunk tudatosítása az, amiről még szeretnék ma beszélni. Irvin Yalom professzor, amerikai pszichiáter és pszichoterapeuta a munkássága során nagyrészt ezt a témát kutatta. Rengeteget dolgozott végstádiumban lévő, daganatos megbetegedésben szenvedő páciensekkel, és mindazt, amit a velük való munkában tanult, egyrészt terapeutáknak szánt szakmai jellegű könyvekben, másrészt regényekben, történetekben írta le. Ezekből a történetekből kiderül, hogy mennyire megváltozhat valakinek a teljes életfelfogása, a hozzáállása, sőt még akár a jelleme is, amikor tudatosodik benne a saját közelgő halála. Az is erősen átjön ezekben a történetekben, hogy mennyire fontos tudatában lenni a halandóságunknak ahhoz, hogy igazán értékelni tudjuk az életet. Például az egyik történet egy Charles nevű páciensről szól, aki azért fordul Yalomhoz, mert mélységesen megrázza a főnökének a hirtelen halála, akire egyúttal szinte apaként tekintett. Ahogy keresztül megy ezen a gyász folyamaton, Charles ráébred, hogy mennyire hasztalan a pénzt és a vagyont hajszolni, és arra is, hogy a munkánál mennyivel fontosabb a szeretteivel törődni, a gyerekeivel és a családjával időt tölteni. Persze tudjuk, hogy az élet nem tart örökké, mégis hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy ez ránk is vonatkozik. Azt mutatják a kutatások, hogy amikor valóban tudatára ébredünk az életünk végességének, akkor gyakran mélyebbé válnak és javulnak az emberi kapcsolataink, és egyszerre elkezdjük megvalósítani azt, amit szeretnénk, és nem várunk tovább arra, hogy úgymond eljöjjön a megfelelő pillanat. Ennek illusztrálására hadd hozzak ide egy rövid idézetet Yalom egyik könyvéből, amelyet egy végstádiumban lévő páciense mondott. Még értékesebbé vált a hátralévő idő számomra. Érzem a fontosságát, a súlyát és egyfajta magabiztosságot. Azt hiszem, kevésbé félek a haláltól most, mint a betegségem előtt, de többet gondolok rá. Nem félek az öregedéstől. Nem kínzom magam azzal, hogy azon gondolkodom, hogy mit teszek, vagy nem teszek. Úgy érzem, hogy nem csak jogom van élvezni az életet, hanem szinte kötelességem is. Tetszik az a tanács, amit egy rákos honlapon olvastam. Élvezz ki minden egyes szelet kenyeret. Idézet vége. A halandóságunk tudatosítása tehát oda vezet, hogy jobban értékeljük a jelen pillanatot és az élményeinket a jelenben. Egyéb iránt Yalom egy másik könyvében ajánl egy olyan gyakorlatot, ami szerintem nagyon gondolatébresztő, és nem kell hozzá más, csak egy papír és ceruza. Ez úgy néz ki, hogy egy papírra húzol egy viszintes vonalat, aminek van eleje és vége, mint ahogy az életnek is. Aztán teszel erre a vonalra valahova egy X-et, ahol úgy gondolod, hogy most tartasz az életedben. Aztán el lehet tölteni egy kis időt ezen gondolkozva. Ez egy nagyon egyszerű kis gyakorlat, de tényleg érdemes kipróbálni. Most nem is mondok róla többet, de próbáld ki és mondd el te, hogy milyen gondolataid születtek ebből. Mondjuk az Instagram oldalamon, majd kiteszek egy posztot, ami alatt lehet kommentelni. Ezt a halandóságról szóló részt szeretném a német filozófus Martin Heidegger egy gondolatával zárni, aki szerint a halál a végső lehetőség, amely értelmet ad a létezésnek. Végül zárásként még egy olyan történetet és egy olyan gondolatot szeretnék megosztani, ami kapcsolódik az eddigiekhez, és nagyban segít abban, hogy csökkentsd a frusztrációt az életedben. Ugyanis azt figyeltem meg, hogy a frusztrációk egy jó része gyakran a társadalmi elvárásokra vezethető vissza. Korábban úgy fogalmaztam, hogy kontrolláld, amit tudsz, és fogadd el, amit nem tudsz, függetlenül mások elvárásaitól. Nem másokért éled az életed, hanem önmagadért. Hogy mondjak egy példát, hogy egy kicsit tud hova kötni ezt a gondolatot. Egy kliensem nagyon rossz viszonyban volt a testvérével, sokat veszekedtek, sokat szenvedett miatta, és hiába próbált meg sok mindent, hogy javuljon a viszonyuk hosszú évekig, egyre csak romlott a helyzet. Éveken át úgy érezte, hogy bele van szorulva ebbe a helyzetbe, hiszen a családot nem lehet cserben hagyni, és mindig össze kell tartani, ahogy az gyerekkorában tanulta, és ahogy szerintem sokan tanultuk. Élete egy bizonyos pontján aztán mégis úgy döntött, hogy szembe megy ezzel a szabállyal, ezzel az erős társadalmi elvárással, mert eljutott odáig, hogy csak egy élete van, és azt nem akarja ilyen stresszben, ilyen feszültségben élni. Megszakított minden kapcsolatot a testvérével, és azóta sokkal nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb lett az élete. Szóval szomorú dolog, de nem minden kapcsolatot lehet megmenteni. Vannak helyzetek, amelyekből jobb kilépni, mint mindenáron benne maradni. Egy szóval, ne hagyd, hogy olyan társadalmi normák vagy szabályok határozzák meg az életedet, amelyek már nem szolgálják az érdekeidet. Csak rajtad múlik, hogy felszabadítsd magadat ezek alól. Köszönöm, hogy velem tartottál ma, és remélem, hogy tetszett ez az epizód. Egyszerű és ingyenes formában támogathatod a podcastet, ha hagysz egy 5 csillagos értékelést Spotify-on vagy Apple Podcast-en. Ez rengeteget segít, hogy másokhoz is eljusson a híre. Köszönöm! A jövő héten pedig egy újabb epizóddal várlak. A podcast elsősorban pszichoedukációs céllal készült. Az elhangzottak nem helyettesítik a személyre szabott pszichológiai tanácsadást vagy terápiát.